Az életmentés alapjai, mikor kell és mikor nem kell hívni a mentőket, hogyan lehet eldönteni, hogy a gyermek állapota mennyire súlyos, mit kell mondani a diszpécsernek. Ezeket mind tartalmazza az a kézikönyv, amelyet a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány mentő orvosai írtak. A Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermek rohamkocsi megérkezik című kötet 48 fejezetében, az életmentő beavatkozások bemutatásán túl helyet kapott minden olyan betegség és baleset, amely nehézséget okoz a szülőknek, a kruptól a csípéseken át, a mérgezéseken keresztül, a súlyos napégésekig. De olvashatunk tanácsokat arról is, mi legyen az otthoni sürgősségi felszerelésben, hogyan adhatjuk be a gyógyszereket, vagy miként előzhetjük meg a baleseteket, és alakíthatunk ki biztonságos otthont. László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány alapítójával beszélgettem.
1998-ban jött létre ez az alapítvány, most fogjuk majd ünnepelni a következő tavasszal a 25. életévünket, és 1999. április 1-jén Bolondok napján indult el Budapesten az első gyermekrohamkocsi, amely egyébként nem csak Budapesten, de Európában az első gyermekrohamkocsi volt. Azzal a céllal indult maga a gyermekrohamkocsi, hogy az országos mentőszolgálat munkáját segítsük a súlyos állapotú csecsemő kisgyermekek ellátásában. 5 évvel később Miskolcon a gyermekmentőorvosi autó, majd 1 évvel rá Debrecenben is indult, és 2 évvel ezelőtt pedig elindult egy második autó is Budapesten, tehát jelenleg az alapítvány most 4 gyermekmentővel dolgozik az országban, segíti az országos mentőszolgálat munkáját, abban az országos mentőszolgálat által működött mentési rendszerben, amit mindenki jól ismer.
Hány régióban működtetnek egyébként mentőegységet?
Budapest a közép-magyarországi régiót látja el, Miskolc az észak-magyarországit, és Debrecen pedig az észak-alföldi régiót, tehát 3 régióban vagyunk jelen.
Hogyan kell egyébként ezt elképzelni? Tehát magyarán bármilyen helyszínen képesek percek alatt felépíteni úgymond egy mobil gyermekintenzív osztályt?
Igen, a mentőegységeink alapvetően mobil intenzív osztályként működnek. A budapesti gyermekrohamkocsink el is szállítja a gyermeket, egy nagy dobozos mentőautóról beszélünk. A Miskolc és debreceni egységeink, ők mentőorvosi autók, az azt jelenti, hogy minden esetben ők együttműködnek egy hagyományos hordágyas mentőautóval, és azon belül szállítják el a gyereket. De a felszereltség valamennyi autónkon azonos, tehát nagyon magas szintű orvostechnika, mentéstechnika van jelen minden autón, és természetesen ugye legfontosabb, hogy gyerek intenzív lesz a orvosok.
Lehet, hogy furcsa a kérdés, de mennyire van önökre szükség? Szóval mennyi riasztásuk van naponta?
Inkább azt mondom, hogy éves szintet jobban lehet mondani, kb. 4500 riasztás lát el a 4 mentőegységünk egy évben. Nyilván Budapesten magasabb a riasztásuk száma, ott a gyermekrohamkocsi az 6-8 alkalommal indul meg egy nap, és igyekszik a bajba jutott gyerekek megsegítésére. A vidéki mentőegységeknél nyilván a napi 1-2-3 riasztás inkább a jellemző. Összességében nagyjából 4000-4500 riasztás jön ki egy évben.
Ez soknak mondható?
Az országos mentőszolgálat összes riasztásához képest nem, ez egy nagyon alacsony szám. Körülbelül 1-2% mindössze a gyerek eseménynek száma az országos mentési rendszerben. Pont ezért is van nagyon nagy szükség a mi gyermekrohamkocsinkra, hiszen az a szaktudás, az a tapasztalat, az nagyon koncentráltan van jelen. Egy átlagos mentő dolgozó életében mindössze néhány alkalommal találkozik súlyos állapotú gyerekkel, tehát bármilyen jól is vannak ők képezve, oktatva, tanítva, olyan rutint nyilván nem tudnak szerezni a munkájuk során. Tehát egy ilyen kritikus állapotú gyermeknek akár a több órán keresztül történő gépi lélegeztetése, életben tartása, azért ez egy nagyon speciális munka. Európai vagy nyugati statisztikákat nem ismerünk. Ez a 4 mentőegység ebben a 3 régióban teljesen jól ellátja a feladatát. Budapesten egyébként azért is indítottunk egy második mentőegységet, hogy az enyhébb fokú sérülésekkel ne a gyermekrohamkocsi, hanem ez a második mentőegység foglalkozzon. Hát itt most tulajdonképpen Budapesten a kevésbé súlyos gyermekbetegeket is el tudjuk látni egy ilyen speciális gyermekmentővel, pont azért, hogy a szabad kapacitása megmaradjon a gyermekrohamkocsinak a súlyos esetekre.
De akkor ezért is tartják nagyon fontosnak az oktatást?
Igen, hiszen nem tudunk minden egyes kisvárosba, faluba, utcasarokra gyermekrohamkocsit telepíteni, ez lehetetlenség lenne. Ezért az alapítvány az első években arra törekedett, hogy a gyermekmentőegységeik ugye minél magasabb színvonalon dolgozzanak. Aztán utána, amikor elértük ezt a fajta telítettséget, onnantól kezdve pedig a fókusz az oktatásra helyeződött, elsősorban az egészségügyi szakemberek oktatására, tehát mentődolgozó kollégákat oktatunk már évek óta, mentőtiszteket, mentőorvosokat, 2015-ben megjelent az alapítványunknak egy nagyon szép kis sárga könyvnek keresztelt könyve, ami a magyar gyermeksürgősségi protokoll tartalmazza. Ez azóta tankönyv lett az egyetemeken, mentőtisztképzőhelyeken. Az országos mentőszolgálat valamennyi kivonuló mentőtisztje, mentőorvosa, mentőápolója igen példány kapott, ez 4500 példány volt, amit így szétosztottunk, és erre épülve egyébként azóta is minden hónapban oktatjuk a mentőtiszteket. Ez most már 7 éve tart ez a folyamat, és most tulajdonképpen egy újabb szintet léptünk, és egy olyan könyv jelent meg laikusoknak, amelyel megpróbálunk tulajdonképpen mindenkiből gyerekmentőst faragni, aki erre késztetést érez. Ugye nem csak szülőknek szól ez a könyv, hanem oktatóknak, pedagógusoknak, óvodai, bölcsődei dolgozóknak, de bárkinek, aki gyerekek körében mozog, dolgozik. A gyerekmentés egy csapatmunka, hogyha a helyszínen lévő első segélynyújtó, legyen ez akár szülő, nagyszülő vagy pedagógus, nem tud hatékonyan segíteni a gyermeknek, akkor egy negyed óra múlva megérkező, akármilyen jól felszerelt gyermek, rohamkocsi, mentőhelikopter, általános mentőegység, a sokkal kisebb eséllyel fog tudni segíteni a gyereken. Tehát az első segélynyújtás óriási szerepet játszik abban, hogy egy pici betegnek az életét megóvjuk. És tulajdonképpen ez a könyv most reményeim szerint, ha abban találhatókat elsajátítják a szülők, akkor ebben a kérdésben nagy előrelépés lesz.
De akkor magyarán a tapasztalat szült ez, tehát azt látták, hogy sok esetben annyira felkészületlenek a szülők, vagy mondjuk a baleset helyszínén lévők, hogy nem tudtak segíteni egy gyereknek, holott segíthettek volna a kiérkező mentőkig.
Sajnos Magyarország, erre viszont látunk statisztikákat, európai viszonylatban nagyon hátul van ebben a kérdésben. Tehát az első segélynyújtás hajlandósága, az első segélynyújtás ismerete a többi országhoz képest Magyarországon nagyon alacsony, és nyilván ez igaz a gyerekek esetében is. Bár azt látjuk az elmúlt években, egy nagyon jó tendencia az, hogy egyre több gyermekvállalásra készülő szülőházas pár elvéged ilyen irányú tanfolyamot, és igyekszik felkészülni, de most már nagyon-nagyon sok éve nincs olyan könyv a magyar piacon, ami ebben neki tanácsot adna. Itt nem csak feltétlenül az a probléma, hogy nem tudja, hogy mit kéne csinálni mondjuk egy görcsölő gyerekkel, vagy egy félrenyelv gyermekkel. Itt nagyon sokszor annak a megítélése is gondot jelent, hogy most akkor hívjak mentőt, vigyem orvoshoz, vagy ne. A könyv abban is segít a szülőknek, hogy ilyen vészhelyzetekben gyorsan tudjanak egy jó döntést hozni, hogy mentőt hívunk, orvoshoz megyünk, vagy most erre nincsen szükség. Nyilván a könyv nem helyettesíti és nem pótolja sem a gyerekházi orvos, sem az ügyeletet, sem a mentőhívást, de a döntés meghozatalában és a segítség megérkezéséig zajló idő hasznossá tételében nagyon nagy segítséget fogadna a szülőknek.
Ugye egy több mint 250 oldalas könyvről van szó, tehát nem egy rövid olvasmány, de annál hasznosabb. Mi minden tartalmaz, tehát mi mindenben próbálnak segítséget nyújtani a szülőknek?
Elsősorban olyan betegségekre, olyan szituációkra fókuszáltunk, amik lassan 25 éves tapasztalatból tudjuk, hogy problémát jelent a szülőknek. Például lázcsillapítás, milyen módon, hány fokos láz felett, milyen tényezők alapján hozzunk döntést ebben. De ugye ide jöhet akár a lázgörcs kérdése, a klub, ami nagyon sok gyermeket szokott érinteni. És így szépen végigmegy a könyv tulajdonképpen ezeken a gyermekkori kórképekkel. Nyilván egészen eljutunk az újraélesztésig, azt hogyan végezzük, mikor kezdjük meg, milyen módon tegyük ezt. De azért beletettünk olyan enyhébb betegségeket is, akár a különböző bőrkiütések, enyhébb tünetekkel járó fertőzésekről, ahol inkább annak a döntésnek a meghozatalában segítjük a szülőt, hogy most akkor ezzel azonnal menjek orvoshoz, ne menjek be egy ügyeletre. Tehát vannak maguk ugye az elsősegélynyújtási tanácsok és a egészségügyi tanácsok, és mellette olyan részek is helyet kaptak a könyvben, például, hogy egy lakást hogyan készítsünk föl, amikor egy baba érkezik a családba, elkezd növekedni, melyek a háztartásban, kertben a legfontosabb veszélyforrások, vagy a legjelentősebb veszélyforrások, hogyan tudjuk megúvni a gyerekeket, akár például egy ilyen véletlen áramütéstől, vagy attól, hogy mondjuk egy szekrény magára váltson. Tehát ilyen nagyon hasznos tanácsokkal is felszereltük a könyvet.
De egyébként korábban önöknek már készültek ilyen kis oktató filmjeik is, ugye? Ha jól tudom, Életmentő igen, szülők címmel.
Így van, mi már évek óta foglalkozunk ezzel. Ez a sorozat fönt van a honlapunkon, meg lehet tekinteni a www.gyermekrohamkocsi.hu oldalon. De már ezt megelőzően is készítettünk ilyen filmeket, a régebbi filmek is fönt vannak. És ezeket a filmeket most nagyon jól kiegészíti tartalmában ez a megjelenő könyv.
Aki egyébként szeretne ehhez a könyvhez hozzájutni, azt hogyan teheti meg?
Hát a legegyszerűbb a mi honlapunkon, a www.gyermekrohamkocsi.hu oldalon van egy kis webshop, ott meg lehet rendelni, és akkor a futárszolgálat kiszállítja a könyvet.
Egyébként milyen helyzetben vannak anyagilag, biztosította működésük?
Igen, hát időnként egy picit szemlesütve szoktam ilyenkor válaszolni, hogy a mi alapítványunk azok közé, a kevés szerencsés alapítványok közé tartozik, akinek nincsenek ilyen anyagi gondjai. És hogy miért nincsenek? Egyrészt mi annak idején 23 évvel ezelőtt az Országos Mentőszolgálata egy nagyon jó együttműködést kötöttünk, tehát a gyermekmentő egységek az Országos Mentőszolgálat kötelékében teljesítik a szolgálatukat, és az azon dolgozó orvosok, ápolók, mentőgépviseletek fizetését az Országos Mentőszolgálat fedezi. Tehát mi a beérkező adományokból nem kell munkabért járulékot fizetnünk, ezt az állam megteszi. Ugyanez igaz az üzemanyag költségre, tehát mi minden adomány, amit mi kapunk, az magának a mentőautónak a megvásárlására, felszerelésére, az egyenruhákra fordítódik, és azokra az egyszer használatos eszközökre, gyógyszerekre, amiket használunk. Másrészt most már ugye 24 év alatt az alapítvány transzparens működésének köszönhetően nagyon-nagyon sok olyan támogatunk van, aki évek vagy akár évtizedek óta mellettünk van és támogat minket. Pont ezért, mert egy nagyon stabilan működő, minden évben szépen fejlődő alapítvány vagyunk, ezért hál' Isten nem panaszkodom, minden évben előteremtjük azokat a forrásokat, ami a működéshez szükséges. 2017-ben megnyitottuk Józsefvárosban a saját mentőállomásunkat, amelyet most együtt üzemeltetünk az Országos Mentőszolgálata, mint Budapest 15. mentőállomása. Könyveket adunk ki, 3 évente új mentőgépjárműveket tudunk beszerezni, most is egy csodálatos vadonatúj mentőautóparkkal rendelkezünk. Idén áprilisban került átadásra az új miskolci és új budapesti mentőautónk. Szerintem az emberek Magyarországon érzékenyek erre a témára, fontosnak tartják a gyermekmentést, szívesen, örömmel támogatják, mind magánemberek, mind cégek, és ha azt látják, hogy egy alapítvány megbízhatóan, átláthatóan, évek óta korrekt módon működik, fejlődik, és a pénzt valóban arra költik, amire az emberek adják, akkor szerintem ez a töretlen bizalom, ez meghozza a gyümölcsét.
Egy nagyon picit visszatérnék arra, hogy a szülők, felnőttek mennyire nincsenek fölkészülve arra, hogy hogyan segítsenek mondjuk a saját gyermekükön, hogyha bajban vannak, tehát az alapvető ismeretekkel sincsenek sokszor tisztában. Nem volt erre kezdeményezés egyébként az önök vagy a szakma részéről, hogy mondjuk ezt beépítsék az oktatásba, például gimnáziumban, vagy szakközépiskolákban, vagy akár főiskolákon, egyetemeken, mint általános tantárgyat?
Én úgy tudom, hogy a középiskolai oktatásban az elsősegi oktatás már valamilyen módon szerepel. Én magam is járok oktatni, sok kollégám jár oktatni iskolásokat, már akár általános iskolásokat is, nagyon jól lehet érzékenyíteni az elsősegi nyújtás fontosságára. A gyermek elsősegi nyújtás az egy picit speciálisabb dolog. Szerintem egy 16-18-20 éves fiatal ezt annyira még nem érti át. Általában az emberek ezzel az igényel akkor szembesülnek, amikor az első gyermeküket várják vagy tervezik, vagy netán már meg is született, és akkor hazaviszik, és rájönnek arra, hogy úristen, a gyerek sír, és nem tudom, hogy miért sír. És ha nincsen nagyon rutinos nagyszülő, vagy nagynénike a környéke, akkor hát bizony nem egyszer előfordult mi is, hogy első gyerekes szülőkhöz kivonulunk a mentőautóval, mert valamilyen egészen enyhe probléma miatt bepánikolnak, mentőt hívnak, és akkor sokszor az egészségügyi beavatkozás helyett inkább tanácsadás zajlik, és segítünk nekik. Talán ez a gyerekvárás folyamatában, tudom, ez ilyen nagyon fura dolog lenne, hogy mondjuk ha valaki gyermeket vár, vagy már állapotos, akkor kötelező lenne elvégezni ilyen tanfolyamot, nyilván ez egy butaság lenne, de talán inkább ez a fajta érzékenyítés, hogy erre figyeljenek a szülők. Én azt látom, hogy egyre tudatosabbak. Határozottan azt látjuk, hogy mondjuk az elmúlt 10 évet megnézzük, hogy nagyon jelentősen megnövekedett az igény ilyen tanfolyamokra, ugye mi magunk az alapítványunk is tart minden hónapban ilyen tanfolyamot laikusoknak, gyermeket váró szülőknek, kisgyerekes szülőknek, de erre egyre jelentősebb az igény, úgy látjuk.